Kedves testvéreim, egy fantasztikus nap, és egy olyan témáról szeretnék most beszélni nektek, ami az én szívemhez nagyon-nagyon közel van, és számomra ez napi szintű tapasztalat, és hiszem, hogy akik házasságban vannak, azok számára is az lehet, ha még nem az, akik még előtte állnak, azok számára pedig azt tudom mondani, hogy ne adjátok ettől lejjebb. Úgyhogy a mai témának a címe a jól működő házasság titka. Tudom, beszéltem már egy párszor erről a témáról, de úgy gondoltam, hogy ezen a mostani táborunkon, ahol az identitás, a kérdés, ez ennyire meghatározó dolog, mert a legtöbb ember, ha nem mindenki, kivételes esetekben, ahol valahol nagyon-nagyon eltört valami, családban él. Vagy azért, mert családban nőtt fel, és gyermekként ott nő fel, érezte az életet, vagy azért, mert megházasodik, vagy megházasodott, vagy elvált, vagy akármilyen módon, de egyszerűen egy ilyen társadalomban élünk, így alkotott meg minket Isten, hogy családokat alkotott. Ezt majd meg is fogom nektek mutatni. Rögtön az első dolog, amit Isten mondott, miután megteremtette az embert, hogy hát nem jó az embernek egyedül, szerzek neki hozzáélő segítő társat. Hát, hogy ezzel igazából olyan természetes, hogy ezzel foglalkozunk, mint az, hogy lélegzünk, vagy eszünk, vagy járunk, mozgunk, stb. Ez az emberi létezésnek igazából egy nagyon természetes velejárója, úgyhogy amikor beszélünk a keresztény identitásunkról, vagy arról, hogy kik vagyunk mi valójában, akkor ez ugyanúgy meghatározza az életünknek ezt a területét is. Legalább annyira, mint ahogy az életünknek ez a területe meghatározza azt, hogy mennyire vagyunk boldogok, mennyire tudunk élni ennek az életnek a örömeivel, vagy bánataival, mennyire, milyen az élet minőségünk, mondjuk így. És majd erről fogok azért mutatni egy-két példát. Azt mondja Isten az elején, hogy elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és egy testé lesznek. És ez egy jó dolog volt. Jó dolog volt kezdetben az, hogy ők ragaszkodtak egymáshoz, egy testé váltak, egy egységet képeztek utána, testileg, lelkileg, szellemileg. És azt mondja, hogy mesztelenek voltak mind a ketten, de nem szégyelték. Erről korábban már beszéltem többet, erre most nem akarok nagyon kitérni, de ez egy boldog, örömteli állapot volt. Az első házasság, hogy ezt Isten eredetileg megalkotta, csak ez nagyon hamar elromlott. Ezt rögtön már a Bibliának a következő lapján olvassuk, hogy mi történt. Ugye ettek a tiltott gyümölcsből, és utána mi lett a kapcsolatukkal? Ti mit olvastok? Mi lett utána a kapcsolatukkal? Hogyan? Hogyan romlott meg? Mit csináltak egymással? Nagyon jó, elkezdték vádolni egymást. Tehát az Ádám is azt mondta, hogy hát az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, azért tettem. Az asszony a hibás. Az asszony meg ugye a kígyóra hárította, tehát jön a terelés, és akkor az asszonynak még mondott egy dolgot, ami igazából nem csak az asszonyt érintette, hanem az egész kapcsolatukat, a férj-feleség kapcsolatát egybe foglalja, hogy akkor ez hogyan fog alakulni a bűneset után. Mit mondott róla? Azt mondta, hogy vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Tudom, erről is beszéltem már elég sokat, úgyhogy nem ebből akarlak benneteket vizsgáztatni, mert most nem a rossz dolgokat akarom kiemelni, hanem azt, hogy hogy lehet jól csinálni. De az, hogy lássuk, vagy az, hogy tudjuk, hogy hogy kell jól csinálni, ha lehet egyáltalán jól csinálni, azért azt kell meglátni, hogy mi a rossz. Miért megy tönkre annyi minden? Hát itt van az összefoglalás. Mi lesz az embernek a sorsa? Azt mondja a nőnek, hogy vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Ez egy jó dolog szerintetek? Nem jó dolog. Miért? Mi történik? Mit tapasztaltok? Oké, akkor így kérdezem, mit tapasztaltok? Te mit tapasztalsz, Peti? Te mit tapasztalsz? Azt kérdeztem, jó? Most maradjunk a kérdéseknél, nem akarom, hogy ugyanazt mondja, mint korábban, uralkodás, nem? Uralkodás. Ezt nektek kell kitalálni, hogy mit jelent. A tapasztalat alapján. Ezért kérdezem, mit tapasztalsz? Ti mit tapasztaltok a világban, meg a saját életetekben? Hogy jelenik ez meg? Hogy? Nincs meg az egység. Nagyon jó. Miért? A nő mindig mást akar, mint amit te, férfiként. Nagyon jó, oké. Okay. János? Oké. Okay. Azt mondod, hogy Isten egy segítőtársként rendelte, és itt pedig egy aláfölé rendeltségi viszony. Oké, okay, ez is nagyon jó. Mind jó, amit mondtok. Tehát megszűnik ez a harmónia, ez az egység, Anett, igen. Nagyon jó. Ez ugye már nincs benne az igében, de ezt tapasztaljuk. Mind a kettőben van egy üresség, és azt próbálják kompenzálni, kielégíteni, tehát saját maguk akarják megszerezni maguknak azt, amire vágynak. Az asszony is vágyik valamire, ezt mondja, hogy vágyakozik valami után, a férfi, ő pedig uralkodik rajta, ő pedig más eszközzel próbálja azt megszerezni, amire neki szüksége van. Nagyon jó, tehát hogy szuper mindaz, amit mondtatok. Tehát megjelenik ez a diszharmónia, ez a különbözőség a kettő fél között, és ebből van nagyon sok esetben az, hogy se vele, se nélküle. Tehát ott van egyrészt az, hogy az embernek nem jó egyedül, de igazából a másikkal se jó. És aztán innentől jönnek ezek a klissék, ezek a házi sárkány effektusok, majd a férfiak is megkapják a magukét. De beszél erről a Biblia. Tipikus. Ezek ilyen sztereotípiák, amik ott vannak a Bibliában is, és ott vannak a hétköznapi életben. Példabeszédek könyvében azt mondja Salamon, ő hát elég sokat beszélt erről, mert neki volt 1000 felesége, meg 800 ágyasa, szóval elég jól ismerte a nőket. Vagy nem. De azt mondja, hogy mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. Ez elég lesújtó. Azt mondja másik helyen, a sűrű záporeső idején való szüntelen csepegés és a házsártos asszony hasonló egymáshoz. Ki az, aki találkozott már házsártos asszonnyal? Jaj, most a férfiak vigyázzanak, hogy jelentkeznek-e. Akkor most őszintén jó, férfiak, szoktak a nők házsártosak lenni? Szoktak? Előfordul? Hogyan élitek ezt meg? Jaj, de jó, végre mondja a feleségem, jaj, de jó, igaz? Hát ezt is egyetértünk, nem? Tehát, hogy ezt éri meg egy férfi, tehát, hogy nem, ó, de jó, nagyon rossz. És azt is mondja másik helyen példabeszédek könyve, hogy a család a kedvesség is, hiába való a szépség egyébként. Ezen gondolkodtatok már, hogy a férfiak mire kattannak? Na, mire kattannak a férfiak? Hogy? Szépség és kedvesség, nem? Hát több helyen is ezt mondja. Szép asszony, kedvesség, meg szépség. Hát a férfiaknak ez ami egy domináns, vonzó tényező. Szépség, kedvesség. Aha. Oké. Azt mondja, hogy ez mind hiába való. Család. Mi az, hogy család egyébként? Mit jelent az, hogy család? Becsapós, megtévesztő. Tehát az, amikor rá van írva valami a dobozra, és kinyitod, és nem az van benne. Nem az van benne, amit te vártál. Igen, ez... Igen. Hogy? Ideig óráig való, de összességében nem azt kapod, amit vártál. Be vagy csapva. Utána úgy érzed, hogy be vagy csapva. Te nem ezt kerested, te nem ezt akartad. Azt mondja, hogy az urat félő asszony dicséretet szerez magának. Hát erre majd később visszatérünk. Nem így konkrétan erre az ígére, de az, hogy akkor hogyan lehet jól csinálni. Egyként ezt szoktam mondani néha, hogy feleségemnek, hogy olyan jó, hogy okos vagy, és néha bölcs is. És egyre többször bölcs. Erről, hogy ebben lehet növekedni. Majd erről visszatérünk. Oké. Na, mindjárt a férfiak is megkapják a magukét. Tehát, hogy itt van egy ilyen tipikus dolog, amiben a férfiak bele szoktak fáradni. Egy kapcsolatban. És hát a férfiaknál is van ám bőven sár. Egyrészt ugye, amit olvastunk is, hogy úgy pedig uralkodik rajtad. Másrészt pedig, hát a Malakiás könyvében így fogalmazza meg, ez már a legdrámaibb része, de ennek aztán különböző fokozatai vannak. Nem fogom az egészet felolvasni, de arról beszél, hogy könyhullatással árasztjátok el az Úr oltárát sírással és sóhajtással. Mit gondoltok, miért? Milyen sírás meg sóhajtás van ott az Úr oltárán? Ha? Csabi? Az asszonyok sírása, és miért sírnak az asszonyok? Hűtlenek a férjek. Így van, ezt mondja, hogy az ifjúságodban elvett feleséged miatt, akit megcsaltál, holott társad ő és veled szövetségben levő feleséged. Van egy nagyon érdekes dolog, amit mond, hogy miért van ez? Miért van az, hogy egy férfi hűtlenné válik a feleségénél, és ez mondom, ez nem merül ki abban, hogy valaki egy másik nővel elkavar. Ez már a végső, hogy elkavar egy másik nővel, elválik, és aztán ott hagyja a feleségét. Ez már a végső stádium. Nem itt kezdődik a hűtlenség. Ott kezdődik. Tehát van egy oka, van egy kiváltó oka annak, hogy egy férfi hűtlenné válik. Nagyon érdekes, azt mondja, hogy nem tesz ilyet egy ember sem, akinek még maradt szelleme. Szelleme, így van. Azt mondja, hogy nem tesz ilyet egy ember sem, akinek még maradt szelleme. Nagyon érdekes egyébként, ezt nem írja itt le, hogy ez most itt mi, meg miről szól, de akik kutatják az emberi viselkedést, meg azt, hogy milyen, hogyan alakulnak a házasságok, emberi kapcsolatok, sok esettel találkoznak, azok megfigyelték, hogy a férfiaknál különösen jellemző az, hogy egy idő után kiégnek. Megjelenik, és ez, van ennek egy neve, és azt mondják, hogy kapuzárási pánik, vagy egy ilyen közép-életkori kiégés. Tehát egy idő után belefáradnak a férfiak, és azt mondják, hogy én ezt nem csinálom, én ebben nem teszek bele többet, és kivonulnak a házasságból. Nem tesznek bele több energiát, erőfeszítést a házasságba. És ezt mondja úgy, hogy nem marad neki több szelleme. Tehát ami őt belülről motiválná arra, hogy ő ebbe beletegyen ebbe a házasságba még többet, beletegye az erőfeszítését, a szeretetét, a idejét, erejét, energiáját, stb., hogy ezt igazán építse ezt a házasságot, nem teszi meg a férfi. Tehát itt mutatkozik meg, amit mondott Isten az én, hogy te vágyakozol a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Tehát a nő sem azt adja a férfinak, amit a férfi akar, meg a férfi sem azt adja a nőnek, amit a nő akar. Tudjátok, hogy a házasságok hány százaléka ér véget válással ma Magyarországon, úgy körülbelül kb. Per satsz? Jó, jót mondtatok. 50-60, Attila azt mondja, hogy 70-80. Jó, most attól függ, hogy milyen korosztályt nézünk, meg hanyadik válást nézzük, de nagyon, nagyon rossz a statisztika. És erre most lehet azt mondani, hogy hát most milyen rossz világ van. Bezzeg régen azért kitartottak egymás mellett az emberek. Aha, hát ezt lehet mondani, statisztikailag lehet, hogy igaz, de azért ez ugyanúgy ott volt, ezek a dolgok. Hogy egymást ugyanúgy elhagyták, megcsalták, házártosak voltak a nők. Ezek nem most irattak le egyébként, csak úgy megjegyzem, ezek 2000, meg 2500, meg 800 évvel ezelőtt irattak le. Tehát akkor is ugyanígy működtek az emberek. Nincs új a nap alatt, ezt is Salamon mondja. Miért van ez? Miért van az, hogy nem jó egyedül lenni, de együtt se olyan jó lenni? És feltettem ide alcímnek kérdés, hogy hogyan építhetünk fel egy jó házasságot? Hát, hogyha a statisztikát nézzük, akkor hogyan? Hm? Ez a jó válasz. Isten nélkül sehogy. Egyszerűen nem megy. És itt van a válasz, hogy miért nem megy. Galata levél 5. fejezetében azt mondja, és ez jól leírja azt, hogy az ember alapvetően milyen. Hogy működik? Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emészszétek. Nyilván ez igaz bármilyen társas kapcsolatra, de ott, ahol még többet érintkeznek egymással az emberek, például egy házasságban, ott ez halmozottan érvényesül. Mivel nem azt kapják egymástől a felek, amire számítottak, ezért elkezdik kinyírni egymást. Szép lassan, aztán egyre gyorsabban. Aztán vagy belehalnak, vagy elválnak, vagy valami másba elmenekülnek. Valamilyen szenvedélybe, alkohol, drog, játékfüggőség, akármi. Ez a valóság. Mi ennek az oka? Titus levelében annyira szépen összefoglalja ezt Pál apostol. Én ettől még nem találtam frappánsabb összefoglalást. Azt mondja Titus 3-ban Pál, mert régen mi is esztelenek, engedettenek, tévelygők, különböző kívánságok is élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, gyűlöltek és egymás gyűlölők voltunk. Miért van az, hogy nem megy? Se vele, se nélküle. Elszakadtunk az atya szellemétől, de itt mit mond? Miért? Miért nem? Tehát amikor, most kérdezem azokat, akik már megházasodtak legalább egyszer. Miért mentetek hozzá a férfihoz? Miért vettétek el azt a nőt? Hm? Miért? Mert szerettétek, nem? Szerelmesek voltatok. Azt éreztétek, hogy ő a legcsodálatosabb nő, vagy ő a legcsodálatosabb férfi a világon. Nem? Akivel jó együtt lenni, akivel le akarom élni az életemet. És utána mindig ezt tapasztaltátok? Házasságotok minden pillanatában ezt tapasztaltátok? Vagy nézzétek csak meg bármelyik más. Az a 80 vagy 70 akárhány százalék, aki egyébként elvár. Szerintetek ők úgy házasodnak össze, hogy utálják egymást? Így van a testiség, ahogy ezt az elején is elmondtam, az egy nagyon fontos tényező ebben a dologban. Valójában a házasságoknak egy jelentős része, nem tudom, Attila szokta ezt a statisztikát mondani, tehát 80%-a ezt puszta testi alapon köttetik. Tehát egyáltalán nem is ismerik egymást a felek, csak rákattannak egymásra. Ez elég drámai statisztika. De ez mind innen fakad. Nézzétek meg, mit mond Pál. Azt mondja, hogy különböző kívánságok és élvezetek rabjai voltunk. Tehát nem arról szól egy embernek, egy átlag embernek az élete, hogy ő mennyire szereti a másikat, hanem inkább arról, hogy mennyire kívánja a másikat. És ez a kettő között ég is föld a különbség szó szerint, vagy mondhatnám azt is, hogy mennyi pokol. És azt mondja, hogy gonoszságban, irigységben élők, gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. Ez az irigység, ezzel többet foglalkoztam, nekem erről van egy nagyon megrázó látásom. Mit gondoltok, mit csinál az ember, aki irigy? Hogyan írnátok körül egy irigy embert? Mi az, ami leginkább jellemző rá? Csak mondjatok bátran, nyugodtan. Fájni, hogy a másiknak van, oké, nagyon jó. Harag, oké. Nem adja oda sajátját, oké. Hálátlan, oké, nagyon szuper, mind jó, amit mondtok. Általában egyébként azt szokták, az az irigykép, mind jó, amit mondtatok, hogy hát, hogy ő is akarja, hogy neki az legyen. Vagy el akarja venni egyébként. Én nekem van erről egy látásom, hogy az irigy ember alapvetően nem tud örülni annak, ha másnak jó. És ezért két dolog lehet, vagy ő meg akarja szerezni a másikét, vagy el akarja pusztítani a másikét. Tehát van ez a fajta pusztító irigység, ami kifejezetten romboló a másikra. Tehát azt mondja, hogy tehát ez egy nagyon pusztító dolog. Azt mondja, hogy gyűlöltek és egymás gyűlölők. Tehát az, amikor két fiatal, vagy bármilyen korban lévő ember azt gondolja magában, hogy hú, hát én nagyon szerelmes vagyok, és mennyire szeretem a másikat. Valójában nagyon sokszor arról van szó, hogy ő csak akar valamit, van egy kívánsága, és azt akarja betölteni. És amikor nem tapasztalja hosszú távon az, hogy az neki jó, akkor az ellenkezőjébe fordul, és kilép ebből, nem akarja ezt folytatni, próbálja máshogy megszerezni, és hogyha ez azzal jár, hogy kinyírja a másikat közben, akár a beszédével, akár a szeretetlen viselkedésével, akkor az is belefér. Mert az jön belülről. Mert gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. És itt most szeretném átfordítani ezt a beszélgetést erre a szóra. Látjátok ezt a szót? Mit olvastok ott? Voltunk. Ez mit jelent? Elmúlt? Megváltoztunk. Már nem vagyunk ilyenek. Azt is mondja, igen, az elején is mondja, hogy régen. Miért? Miért nem vagyunk ilyenek már? Ha. Na itt van a változás. Róma 5-öt azt mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szent Szellem által. Nekem szilárd meggyőződésem az, hogy nincsen olyan házasság, amit ne lehetne megjavítani, vagy ne lehetne megoldani, ne lehetne a problémákat ott helyre tenni, de ennek van egy feltétele. Ez az a radikális változás, hogy gyűlöltek és egymás gyűlölők voltunk, és utána pedig történik valami az emberrel, és eközött a két állapot között ég is föld a különbség. Mert hogyha te újjá vagy születve, és majd fogok erre is igét mutatni, akkor neked itt ott van, mi van ott a szívedben? Isten szeretete van a szívedben, és ez milyen az Isten szeretete? Segítettem már, igazából ott van az ige alatta. Önzetlen, nagyon jó. Milyen mértékű az a szeretet? Az életét adja, nagyon jó, azért még ettől lehet fokozni. Ahogyan, nagyon jó, erre már ráéreztél, Attila. Elfogadó, ez is jó, szuper. Oké, ezeket mind meg fogjuk nézni, gyakorlatban ez hogy nyilvánul meg. De ugye Jézus azt mondja, ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Tehát milyen az az isteni szeretet, ami kitöltetett a szívünkbe? Most a gyakorlati dolgokat mondjátok, de Krisztus szeretete. Tehát hadd mondjam el nektek, hogy pontosan ugyanaz a szeretet van bennem, mint Krisztus van. Azt gondoljátok, hogy büszke vagyok? Hát, hogyha az Isten ígét elhiszem, Isten ígé azt mondja rólam, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe. Tehát, hogyha én azt mondom magamról, hogy én még nem tudom eléggé szeretni a másikat, akkor az mit jelent? Két dolgot jelenthet. Vagy az, hogy nem hiszem el, amit rólam mond Isten igéje, vagy nem kaptam meg, nem vagyok újjászületve. Ez a két opció van. Van más lehetőség? Nincs. Isten igéje azt mondja, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a nekünk adott Szent Szellem által. Tehát ezt nem lekönyörögtük, ezt nem kikártyáztuk, hogy akkor te most nyertél, én megvesztettem. Aki megkapta az Istennek a Szent Szellemét, újjában születve, az megkapta a teljes szeretet csomagot a szívébe. És egyébként megmutatom nektek, hogy amikor a gyakorlati szeretetről beszél az ige, akkor erre hivatkozik. Ez az alapja annak, hogy létezhet ezen a földön jó házasság. mert egyébként nem létezhetne. Hogyan lehet az önzés helyett gyakorlatban szeretni? Péter apostolnak ez egy annyira csodálatos kijelentése, ez nekem nagyon meghatározó volt az életemben, meg a házasságunkban, amikor ezt elkezdtük gyakorolni. Péter első levele első fejezetében ezt mondja, az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre, a szellem által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által. Tehát most visszakapcsolódnék ide, hogy kik tudják ezt megcsinálni? Akik újjá vannak születve. Tehát azt mondja, hogy mint akik újjá vagytok születve. Romolhatatlan magból. Mi ez a romolhatatlan mag? Krisztus, ő az Istennek az élő igéje. Ő az a romolhatatlan mag. Tehát akik még nincsenek újjászületve, azt ezt nem tudják megcsinálni. Bármennyire is rózsásnak, meg rózsaszín felhősnek tűnik most az élet egyesek számára, vagy egy adott korban, egy adott pillanatban, nem fogják tudni megcsinálni. Hosszú távon, mert mit mond? Azt mondja, hogy tiszta szívből, és kitartóan szeressétek. Az a helyzet, hogy az első szerelem egy idő után elmúlik. Jönnek a szürke hétköznapok, és a szürke az átfesti azt a rózsaszint. Ki is tőle utána fekete lesz meg, még annál is feketébb. Jó? Tehát, mit jelent az, hogy tiszta szívből? Oké, visszább lépek egy kérdéssel, jó? Azt mondja, hogy képmutatás nélküli testvéri szeretet. Hogyan tudnátok ezt más szóval megfogni? Képmutatás. Őszinte. Nagyon jó. Más esetleg? Az isteni szeretet ilyen, de oké, most gyakorlatra térjünk át. Nagyon jó, most már áttérjünk a gyakorlatra, hogy akkor ez hogyan nyilvánul meg a hétköznapokban. Oké, valóban a másik fontos, mi helyett? Ez igaz, erre majd rátérünk, de mit jelent az, hogy képmutatás nélkül? Most erre akarok ráhelyezkedni. Mert ezt máshogy is lehet folytatni, hogy valóban a másik fontos. Nagyon jó, természetesen jön belőlem, nem kell erőlködnöm. Őszinte ez már elhangzott, mezítelen, nagyon jó, ez már képet, vagy kép, de... Nagyon jó, amiket mondtok. Tehát, hogy? Nem megjátszott. Nagyon jó, köszönöm, ezt akartam még hallani. Nagyon jó. Tehát, hogy hogyan nyilvánulhat meg ez a gyakorlatban? Hogy képmutatásnél. Oké, nagyon jó. Tehát egyrészt a mások felé, ugye, egyébként igen, ez színdarabok is vannak meg. Filmek, hogy hát, hogy kifelé megy a jó pofizgatás, és akkor otthon viszont megy a meccs. Még nem a tévében. Szóval, igen, de majd erre akkor a következőben rá fogunk egy kicsit még térni jobban, hogy ez a képmutatás nélkül, ez az őszinteség, hogy ez hogy tud megnyilvánulni otthon. Mert ez a része a testvéri szeretetnek. Mond egy nagyon érdekes dolgot Péter, és ez keresztényeknek mondja, és ez azért fontos, mert akik most itt ültök, házasként, szerintem, ha nem is, de talán mindjárt újjá vagytok születve, és mégis Péter azt mondja, hogy az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket. Ez egy érdekes dolog, nem? Hát az előbb pont arról beszéltünk, hogy valami természetesen jön, és akkor miért kell, újjá vagy születve, akkor miért kell megújítani még, vagy megtisztítani még az életünket. Tehát itt azért mégiscsak van valami, amit az embernek tennie kell a hétköznapi életben, hogy ez ténylegesen működjön, hogy ténylegesen tiszta szívből is kitartóan tudjuk egymást szeretni. Férj és feleség. Azért mondok egy példát erre, hogy miért mondja azt, hogy tiszta szívből meg kitartóan? Arra tudtok például mondani, hogy nem tiszta szívből szeretik egymást? Nektek van ilyen az életetekben? Érdekkapcsolat? Teljesen hétköznapi helyzetek. Okay, például, jelentkeztél? Nem, azt hittem jelent. Teljesen hétköznapi helyzetek. Tehát amikor én akarok valamit, de nem azt mondom. Vagy csak utalgatok. Folyamatosan utalgatok valamire, de igazából nem mondom ki. Nem mondom ki, hogyha valami fáj, vagy megbántok. Hát vegye már észre. Miért nem veszi észre? És akkor nem tiszta a szívem. És már rögtön elfordultam tőle a szívembe, a másiktól. És akkor kitartóan szeretek? Nem, akkor nem kitartóan szeretek, mert akkor már nem azt nézem, hogy én hogy tudom őt építeni, hanem akkor nekem legyen jó. Tehát ilyen hétköznapi dolgokon csúszik el az ember, kommunikációban, vagy félreértéseken, vagy rossz kedven, bármilyen dologban. És a következő ige is ugyanerről szól, a Kolossi levélben, csak az Pál ugyanezt mondja. Tehát most Pétertől meg Páltól fogok idézni, Péternek ugye gyakorlati tapasztalata volt ebben a dologban, hiszen ő maga is házas volt, pár meg egy rakás emberrel találkozott, akinek az életét látta, és leszűrte a tapasztalatokat. Ezt mondja Kolossi 3-ban, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, a káromkodást, és szátokból a mocskos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, hiszen levetkőztétek az új embert a szokásaival együtt, és felöltöztétek az újat, aki teremtője képmása szerint ismeretre újult meg. Megint csak nézzétek, hogy kiknek beszél Pál. Kikhez beszél? Újjászületett emberekhez beszél. Honnan tudjuk, hogy újjászületett emberek? Már levetkőztétek az új embert, akkor előjön még az új ember? Hát hogy jönne elő, mikor megdöglett? Azt mondja, hogy mit csinált vele? Mit csináltál vele, hogyha te újjászülettél? Mit mond itt Pál? Azt mondja, hogy levetkőzöd? Vetkőzzétek le az új embert, ezt mondja? Azt mondja, hogy levetkőztétek az új embert. Múlt időben mondja, és nem csak azt mondja az új embert, a szokásaival együtt. Ez már nem én vagyok. Ha elő is jön belőlem valami a régi életemben, az nem én vagyok. Vagy hogyha a feleségemből előjön valami, az nem ő. Az már nem ő. Ő olyas valaki, meg én is olyas valaki vagyok, aki a teremtőm képmására vagyok megújítva. És azt mondja, ez igaz egyébként nem csak házasságra, ez minden kapcsolatra igaz, de azért mondom a házasságra különösen, mert ott keresztény házasságról beszélünk, ott az a legszorosabb testvéri kapcsolat, ami létezik a világon, vagy létezhet. Hiszen napi szinten együtt vannak, a legtöbb időt töltik el egymással, közös az életük, teljes összhang lehet közöttük testileg, lelkileg, szellemileg. Tehát az elsődleges gyakorló tér, ahol meg lehet valósítani a testvéri szeretetet. Ha nem ott, akkor hol? Tehát én csak annyira vagyok keresztény, amennyire otthon keresztény vagyok. Kérdezzétek meg a feleségemet, hogy mennyire vagyok keresztény. Ő elmondja. Nyugodtan, tehát vannak hibáim. Nekem is vannak hibáim. Neki is vannak hibái. De úton vagyunk. És azt mondja, hogy vessétek el magatoktól. Hát ebben van egy munka. És azért vetjük el magunktól ezeket a dolgokat, megmondja, hogy miket. Harag, indulat. Szoktatok indulatba jönni? Házasok? Titeket kérdezlek. Van olyan, hogy feljön, felmegy a pumpa? Ha. Vagy odaszúr a másik, és akkor megharagszom rá? Hát én szoktam, bennem szokott ilyen előfordulni. Képzétek el. Mire állsz itt akkor, mondhatjátok nekem. Azt mondom nektek, hogy én kivetem ezeket a szívemből. Előfordul ilyen? És amikor előfordul ilyen, akkor én ezt kivetem a szívemből. És tudjátok, hogy azt mondja, hogy ne hazudjatok egymás ellen. Tudjátok, hogy mi a hazugság? Mi a legnagyobb hazugság egymás ellen? Nem a képmutatás. Ez egy jó kérdés. Ha azt se tudod, hogy mi a legnagyobb hazugság a másikkal szemben, akkor hogyan tartod meg? Tudjátok, mi a legnagyobb hazugsága egymás ellen? Itt ott van a válasz az igében. Hogy nem hiszed el, hogy te levetkőzted? Vagy? Hogy a másik! Ha nem hiszed el a másikról, hogy ő már egy új ember. Ha te hozzávágod azt, hogy te ilyen vagy, meg te olyan vagy, meg te így bántottál meg engem, meg nem az, hogy nem szabad megmondani, hogyha rosszul esett valami. De hogy amikor a másikat azonosítod azzal, hogy ő az a rossz, hogy ő egy rossz valaki, akkor mit jön nem hazudni? Ez hazudás egymás ellen. Mert ez nem az áldására van, ami meg fog nézni azt, hogy akkor mi ennek az ellentéte. De azt mondja, hogy vessétek ki ezeket a negatív dolgokat. Amikor nekünk konfliktusunk van, nagyon sokszor úgy szokott ez zajlódni, hogy oda megyünk egymáshoz, és azt mondjuk, hogy én nem akarok veled rossz kapcsolatban lenni. Vagy azt mondjuk egymásnak, hogy te egy áldott feleség vagy, én szeretlek téged, én ragaszkodom hozzád, vagy viszont ugyanezt mondja nekem. Vagy hogyha mondjuk a gyerekekkel felhúzom magam, mert a férfiaknál ez jellemző mondjuk, gyerekek felidegesítenek jobban, és akkor azt mondja nekem, hogy tudom, hogy te egy jó apa vagy. Értitek? Mi ennek az alapja? Tudjátok, mi ennek az alapja? Két dolog. Mi ennek az alapja, hogy ilyen hülyeségeket mond nekem a feleségem, meg én neki? Mi ennek az alapja? Isten szava, és nem a hitem, tény. Tényszerű. Isten szava az egy tény. És még valami. Az miért mondott ki? Miért tekinted valóságnak? Oké, nagyon jó, mit mondasz. Nagyon jó, mit mondtok. Mert ez a valóság. Mert ez a valóság. Ez nem egy beképzelt dolog. Ez a valóság. Attól, hogy nem látható még minden részletében, attól még az a valóság. És ezzel véget lehet vetni minden játszmának. Tudjátok, hogy mik a játszmák egyébként erről? Nagyon sokat beszélnek így, akik házassággal foglalkoznak, szakemberek. Tudjátok, hogy mi egy játszma? Segítek, jó? Tehát a játszma az körülbelül egy olyan előre borítékolt, kimenetelű beszélgetés, vagy most nem adom meg a pontos definíciót, de hogy el tudjátok képzelni. Tehát, hogy játszma az, amikor rossz a kedve, vagy éppen hormonálisan mondjuk a nőknek ingadozik egy kicsit a kedve, és akkor rossz a kedve. És akkor én meg mit mondok? Hát én meg... és akkor nem úgy szól hozzám. Én meg megbántódom, mert érzékeny vagyok rá. És akkor utána ő meg azt érzi, hogy hát akkor én meg keserű vagyok felé. Meg nem úgy viszonyulok hozzá. És akkor ez így megy tovább. Ez egy játszma. Előre borítékolva, hogy mi az eredménye, mi a kifutása, és akkor ez úgy halad. És akkor ezen el lehet úgy menni, el lehet csúszni egymás mellett, vagy sok ilyen helyzet van, amikor nincs őszinteség, nincs egyenesen kimondva, hogy akkor mi a helyzet. És mind a kettő igazából van, amit akar, de nem azt kapja. És nem mondja ki igazából, hogy mit akar. És előre rögzítve van, hogy annak mi lesz a kimenetele annak a társas érintkezésnek, most akármilyen beszélgetésről, vagy odanézésről, vagy akármit oda gondolhattok mögé. Együtt élünk, együtt vagyunk, kommunikálunk egymással, verbálisan, nem verbálisan, tehát szavakkal, mozdulatokkal, távolságtartással például, miért nem ölelt meg a feleségem ma reggel? Már nem szeret! Vagy viszont a férjem? Na. Azt mondja, hogy ne hazudjatok egymás ellen. Tisztítsátok meg az igazság iránti engedelmességben. Akkor most visszatérek Péterre. Mi az igazság? Hogy újjászülettem, ez igazság, és hogy a másik is újjászületett. Hogyan tudok ennek engedelmeskedni? Mert azt mondja, hogy az igazság iránti engedelmesség. Hittel, így van, elhiszem, hogy ez a valóság, és azt szerint szólok. És akkor képmutatás nélküli testvéri szeretet. Hát meg kell beszélni a dolgokat. Hát lehet, hogy rossz napja van a másiknak, vagy nem olyan hangulatban van, nem azt akarta, meg kell beszélni egyszerűen. Őszintének kell lenni a másikhoz. Igen? Igen, igen. Egyébként ezen most mi csak játszani szoktunk sokszor, hogy akkor eljátsszuk, hogy mi most játszmázunk. És tudjuk, hogy nem. Igen. Viszont tényleg nagyon fontos az őszinteség. Tehát, hogy és az, ez a képmutatás nélküli testvéri szeretet, ezt szoktuk mondani, hogy a házasságunkban ez az alapja annak, hogy szabadnak érezzük egymással magunkat. Hogy nem kell félnem attól, hogy a másik mit fog mondani, hogyha ez nem passzol be nekem, vagy neki. Oda-vissza. Értitek? Nem kell félnem a másiktól. Nem kell, hogy gyomorgörcsöm legyen, hogy jaj, hogy most akkor mi lesz? Vagy tényleg úgy gondolja? Vagy tényleg szeret még? Vagy nem fogja ez megsérteni a kapcsolatot? Nem, mert ott van az a szeretet. Kitartó szeretet. Igen, az ellentéte olyan, igen. Így van, amikor nem hiszed el, hogy az a mag az ott van és nő. Így van. Na, szeretnék tovább lépni. Azt mondja Kolossi levélben, így folytatja Pál apostol ezt a gondolatot. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást is, kölcsönösen megbocsátva egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Megint csak megkérdezem, miért tudja ezt valaki is megcsinálni? Mikor tudja ezt valaki megcsinálni? Ha újjá van születve, azt mondja, hogy mint Isten választottai szentek és szeretettek. Kik itt közöttetek, akik szentek és szeretettek? Dicsőség az Úrnak, ti ezt meg tudjátok csinálni akkor. Többiek, sajnálom, akkor újjá kell születni. Ha ezt nem tudjátok megcsinálni, ha nem vagytok szentek és szeretettek, akkor ezt nem fogjátok megcsinálni. akkor egy lépéssel visszább kell lépni. Azt mondja, hogy öltsetek magatokra, tehát ezt fel tudom venni, ezt az én életembe be tudom hozni, mi mindent? Azt mondja, hogy könyörületes szívet. Mikor kell könyörületes szív? Mikor van szükség könyörületes szívre? Hogy? Milyen nehéz időszakokban? Sokféle nehéz időszak van. Konkrétabban, jó? Amikor padlón van a másik, igen, Anett? Amikor bénázik a másik, nagyon jó, mind a kettő jó, tehát amikor rosszul van a másik, amikor elszúrja a dolgot a másik, amikor nem úgy működik a másik, ahogy kellene, ahogy elvárnám, ahogy nekem tetszik. Igaz? Azt mondja, hogy akkor én mire vagyok képes? Azt mondja, hogy akkor tudok könyörülni a másikon. Tudok könyörülni a másikon, hogy tudom, hogy te most ilyen állapotban vagy, de én akkor is szeretlek téged, elfogadlak téged, ragaszkodom hozzád. Építeni foglak téged akkor. Jóság. Alázat. Mit jelent ebben egy házasságban az alázat? Másik szükségletére tekintünk, ezt majd... Ez is igaz, oké? Más? Bátran. Másikat többre tartom, mint magamat. Oké, ez hogy gyakorlatban az mit jelent szerintetek? Nem ragaszkodom az igazamhoz. Nagyon jó, ez már nagyon gyakorlati dolog. Szokott ilyen konfliktus lenni házas felek között, hogy én ezt akarom, ő meg azt akarja, és ez valahogy nem egyezik ez a kettő? Na látod, ez a probléma. Tehát ez a probléma a házasságban, hogy én tudom, hogy nekem igazam van, de hát a másik az nem akarja elfogadni. Ezért van mindig a főnök, oké. Tehát, igen, most viccesen mondtad, de tehát itt kezdődik az alázat. Tehát, hogy lehet, hogy a másiknak is van igaza. És ez leginkább akkor nehéz, amikor a másiknak velem szemben van igaza, mert mondjuk valamit én csináltam rosszul. És azt elfogadni, hogy a másik. De az is lehet, olyan is előfordul, hogy valamit rosszul csináltam, és megbántódott a másik. Sőt, olyan is van, hogy nem gondolom, hogy én rosszul csináltam, sőt, jó szándékkal csináltam, de ő mégis megbántódott, vagy neki mégis az rosszul esett. Tudjátok akkor, kinek van igaza? Hát mind a kettőnek igaza van. És akkor mit lehet csinálni? Alázatosnak. Egyszerűen engedni kell. Ezt mondja, hogy szelídség, türelem, elszenvedve egymást, és kölcsönösen megbocsátva egymásnak. Ez egy őségi mondás, hogy veszekedéshez két ember kell. Ugye egyedül nem lehet veszekedni. Belegondoltatok már ebbe, hogy egyedül nem lehet veszekedni? Tükör kell hozzá, sok sikert hozzá, Peti, ezt meghagyjuk neked. De... igen, igen. Puffogni lehet az embernek önmagában, de a másikkal veszekedni csak akkor lehet, hogyha mind a két fél részt vesz ebben. Ez is egy játszmegyi, a veszekedés. Csak ez egy durvább játszma. És azt mondja, hogy kölcsönösen megbocsátva egymásnak. És azt mondja meg, hogy ez egy életgyakorlat. Ez egy élethez való hozzáállás. Azt mondja, hogy ezt öltsétek magatokra, vegyétek fel. Tegyétek ezt szokássá az életetekben, hogy így viszonyultok egymáshoz. Tehát nekünk, amikor ezt beépítettük a gyakorlatunkba, a hétköznapi életünkbe, hogy őszinték vagyunk egymással, elmondjuk egymásnak, hogyha valami fáj, nem megyünk tovább a játszmában, és ezt gyakoroljuk, tehát nem mondom, hogy ebben minden egyes alkalommal tökéletesen működik, de igyekszünk arra, hogy észrevegyük ezeket az elakadásokat, és igenis, elejét vesszük ezeknek, és kifejezzük azt, kimondjuk azt, hogy itt most állj. És én, amiket mondtam, most újra tudnám ismételni magamat, mert nagyon sokszor ennyi múlik a dolog, hogy kifejezni, öltsétek fel a szeretetet, ami a tökéletesség köteléke. Olyan, mint ott van a tökéletesség egy nagy dobozban, egy ajándékdobozban, ez így szépen össze van kötegelve. Na ez a szeretet, ami összeköti ezt. Mert különben ez a doboz, ez megy az élet, és akkor puff, a dobozból kihullik egy-két dolog, össze kell kötni. És ez a szeretet az a Tékeny János. Erről beszélünk, hogy keresztényeknek, akik újjá vannak születve, szentek, szeretettek, Isten választottai, csinálni kell hozzá valamit, hogy ez működjön. Ezt fel kell ölteni. Amit már többen is említettetek, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. 1. Korintus levél 7. fejezetéből általában azt szokták kihozni, hogy akkor mennyire rossz a házasság, mert hogy az embernek nincs annyi ideje az Úrra. De én azt gondolom, hogy ez nem egy negatív dolog, amit itt Pál leír, hanem ez egy törvényszerűség. Az igazság, hogy egy házasság csak akkor működik jól, hogyha ezt a házas felek komolyan veszik, hogy így kell működtetni egy házasságot jól. Azt mondja Pál, a házas embernek, tehát férfinak, a világ dolgaira van gondja arra, hogy hogyan tessék a feleségének. És hasonlóképpen aki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, hogy hogyan tessék a férjének. Ezt a tetszeni, vagy tessék, ezt picit próbáljuk már meg átfogalmazni saját szavainkkal. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan tegyen eleget, hogyan járjon kedvében? Nagyon jó. Hogyan töltse be a szükségleteit? Az úgy szeresse, ahogy neki jó, így van az ő szeretet nyelvén. Így van, tehát, hogy a másik szükségleteire odafigyeljen, testi, lelki, szellemi szükségleteire. Hogyan kedvezzen a másiknak, hogyan járjon a másiknak a kedvébe. Egyébként az önzésnek az ellentéte, mert az önzés az meg pont az ellenkezőjéről szól. Hogyan lesz nekem jó? A másik járjon a kedvemben, a másik kedvezzen nekem. És ez pedig pont az ellenkezője. Tehát arra van gondja. Ez is egy identitás kérdés. Tehát én ki vagyok? Tehát az a helyzet, hogy ha én egy gyűlölt és a másik a gyűlölő ember lennék, ami már nem vagyok, dicsőség Istennek, akkor én nekem arra lenne gondom, hogy a feleségem az hogyan tudja az én szükségleteimet, meg az én kívánságaimat betölteni. És egyébként a legtöbb házasság ezért megy tönkre. És viszont a nőknél ugyanígy elmondhatják saját szavaikkal ugyanezt. Ezzel szemben, hogyha én szent és szeretett vagyok, Jézus azt mondja, mit mond Jézus? Arról, hogy aki hisz én bennem, azzal mi történik? Élő víznek folyamai áradnak honnan? Kinek a belsejéből? Az én bensőmből áradnak az én feleségemre az élő víz folyamai, értitek? Lehet, hogy ti nektek nem, akkor nem vagytok keresztények. De Jézus azt mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Láttatok már életetekben folyót? Ha nem, akkor menjetek ti is egy kirándulásra, mert itt vagyunk mellette. Szerintetek el lehet azt a folyót rekeszteni? Úgy, hogy ne folyjon? Mi fog történni, hogyha építetek oda egy gátat? Földúzzad, és utána mi történik? Megtalálja magának az útját, ne féljetek. Folyni fog tovább. Tehát, hogy ott van egy élő víz folyama az én bensőmben, azt nem lehet megállítani, nem lehet elfolytani. Nem tudom azt mondani, hogy én nem fogok szeretni. Márpedig én nem szeretem a másikat. Tudjátok, hogy ilyenkor mit éltem, mikor belementünk ilyen játszmákba, úgy éreztem, hogy kicsit meghalt. Ezt mondtuk egymásnak, ugye, hogy akkor kicsit meghaltunk, amikor azt éltük meg, hogy meghalt, egy kicsit meghaltunk. Nem azt az életet éltünk, ami ott van bennünk. Dúzzad a gát, és ki akar törni, és nem hagyom. Nem hagyom, hogy az élőt víz folyó áradjon bennem, de akkor meghalok, belepusztulok, hogy nem szeretem a másikat. Mert én már nem ez vagy. Nekem arra van gondom, hogy a feleségemnek kedveskedjek. Neki arra van gondja, hogy a férjének kedveskedjen, hogy az ő javát keresse. Ez az én életem. Filippi levélben ugyanerről beszél Pál. Ha azért van Krisztusban vigasztalás, ha van szeretetteljes bátorítás, ha van szellemben való közösség, van irgalom és könyörületesség, van, testvérek, van. Ezek a dolgok ott vannak? Hol vannak ezek? Krisztusban vannak. Kívüle vannak? Csak ideig, óráig. Amíg az én érdekembe ez úgy belefér. Amíg bele nem fáradok, amíg ki nem égek. Megvan a határa. Krisztusban nincs ezeknek határa. Krisztusban van vigasztalás, szeretetteljes bátorítás. Kiket kell bátorítani, testvérek? Kiket kell bátorítani? Meg vigasztalni. Aki elcsügget, miért csügged el valaki? Elfáradt, csalódott. Miért? Maga miatt csalódott, mert elszúrta. Mert nem úgy szóltam, vagy nem úgy visszanyúltam a másikhoz. Akkor nem oda kell szólni, na, tudta, ilyen vagy, meg olyan vagy. Mi van Krisztusban? Ha? Azt mondja, hogy vigasztalás, szeretetteljes bátorítás. Te nem ez vagy. Én tudom, hogy te egy jó feleség vagy, egy jó háziasszony vagy, egy csodálatos apa vagy, egy jó férj vagy. Te ezt meg tudod csinálni. Te Istennek az áldott embere, Istennek az áldott asszonya vagy. Én hiszek benned. És ez egy szellemi közösség. Mert ezt nem azért mondom, amit látok, amit a szemeimmel látok, hanem hogy Isten szelleme árad belőlem. És az a valóság, az a szellemi valóság, amit Isten már belém helyezett, ott a maggal együtt, az ott van. És azt a magot, azt kell öntözni. Azt a jó magot, azt kell öntözni, ápolni, a növekedését segíteni magamban is, a másikban is. És bizony van, amikor irgalomra és könyörületességre van szükség, mert a másik még nem éli azt. Vagy én nem élem azt. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyetértetek, egyazon szeretetben ugyanarra törekedtek, semmit sem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartva magatoknál, ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Ezt már jól összefoglaltátok, elég jól elmondtátok korábban is, de azért egy picit még erre kitérnék erre a versengésre. Egy házasságban van versengés? Előfordul szerintetek? Miben? Miben nyilvánul meg a versengésnek egy házasság? Kinek van igaza? Nagyon jó, ugye erről már beszéltünk. Kinek van igaza? Én ezt akarom, ő azt akarja. De tudjátok, hogy az is versengés, hogy én jobb vagyok, mint te. Vagy te ilyen vagy, meg ezt csináltad. Versengés. Tehát amikor a másikat vádolom, akkor tulajdonképpen versengek vele. Mert akkor magamat különnek tartom, mint a másikat. Akkor nem a magam hasznát, nem a másik hasznát keresem, hanem a magam hasznát keresem, hogy én jobbnak tűnjek. Egyébként ez is játszma. Ez is a játszmakat. Amikor a másikat ledorongolod azzal, hogy ő miért így csinált, vagy miért úgy csinált, tovább kell mennünk, mert nem érünk a végére. Beszél a Biblia arról, hogy milyen egy ideális férfi vagy férj. Ezt most nem fogom részletesen kielemezni, de ott van, elolvashatjátok ti is Timóteus levélből. Konkrétan arról beszél, hogy milyen egy minta. Mint a férfi, mint a férj. Konkrétan arról beszél, hogy püspöknek kit választanak. Hát nyilván olyan embert választanak püspöknek, vagy előjárónak, gyülekezet vezetőnek, aki példaértékű életet él. Úgyhogy itt leírja, hogy milyen egy példaértékű férfi. Józan, egyfeleségű férfi. Tehát nem össze-vissza kavart az életben különböző nőkkel, hanem hűséges házastársként éli az életét, vagy férként éli az életét. Józan, mértékletes, tiszteletre méltó, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, megértő, viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, aki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességre és mindenben tisztességre neveli. Mert ha valaki a saját házát nem tudja igazgatni, hogyan visel gondot az Isten egyházára? Nyilván lehetnék még sorolni más ilyen erényeket is. Én ezeket most nem fogom részletezni, de ezek teljesen gyakorlati dolgok, amiket itt Pál apostol. És majd egy dologra viszont azért mégiscsak ki fogok térni, az ideális férni, még az, hogy megértő. Ez érdekes gondolat. Péter apostol erről többet ír, valószínűleg neki több gyakorlati tapasztalata volt erről. Ez egy érdekes kijelentés, inkább ezzel szeretnék időzni. 1 Péter 3-ban ezt mondja, hasonlóképpen ti férfiak megértően éljetek együtt feleségetekkel, a gyengébb nemet részesítsétek tiszteletben, mint örökös társakat az élet kegyelmében, hogy imádságaitoknak ne legyen akadálya. Hát én nem tudom, hogy ti ezen gondolkodtatok-e már, ti férfiak, hogy ti értitek a feleségeteket. Hát én nem tudom, én sokszor voltam már olyan helyzetben, hogy hát én nem értem a feleségemet. Ti voltatok már ilyen helyzetben, vagy csak én vagyok ilyen? Péter azt mondja, hogy nekünk szakértő szintű nőismeretre van szükségünk, férfiakként. Azt mondja, hogy megértően éljetek együtt feleségetekkel. Férfiak, tudjátok, hogy ez egy kihívás? Tehát megérteni egy nőt, ha azt gondolja valaki, hogy mérnök, mondjuk, és nagyon ért a bonyolult dolgokhoz, az most lépjen hátra két lépéssel, mert hogyha egy nővel kerül szembe, azt fogod tapasztalni, hogy semmit nem értek. Visszaadom a diplomámat. Igaz, fiúk? Úgyhogy készüljetek fel. De mégis azt mondja Péter, hogy megértően éljetek együtt feleségetekkel. Hát, hogy ez egy nagyon komoly feladat a férfiak számára, hogy igenis meg kell érteni, hogy ez a női nem hogy működik. Hogy működik a feleségem? Miért úgy csinálja? Miért úgy viselkedik? Miért úgy gondolja? A férfi az olyan, hogy mint a vasút. Hogy? Igen, mint a vasút. Rász a sínre, az még. Ennyi. A nő az meg olyan, mint az UFO. Hát egyszerűen teljesen másként működik, és hogyha nem az történik, amit te vársz, akkor ne csodálkozz rajta, azért nem az történik, amit vársz, mert nem érted a feleséget. Értsd meg! Ott a kihívás, tessék! Azt mondja, hogy részesítsétek tiszteletben, mint örökös társakat az élet kegyelmében. Tehát attól, hogy ő másként működik, mint te, attól ő nem rosszabb, veled egyenérték örökös társ az élet kegyelmében. Egyébként azért mindig hálát szoktunk adni, ezt rendszeresen elmondjuk az imádságban, hogy köszönöm, Atyám, hogy van egy örökös társam az élet kegyelmében, vagy hasonló módon. Ez egy napi valóság, ez a valóságom. És egy másik dolog, amit Pál apostol mond, ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedvűek. Veletek ez soha nem fordult még elő, ugye, házas férfiak? Ha? Én bevallom, én sokszor voltam, meg vagyok is keserűkedve a feleségem iránt, és talán ezért mondja Pál, hogy ne legyetek! Ne legyetek! Lehetséges, ez egy gyakori dolog férfiaknál. Miben nyilvánul meg? Nem miben nyilvánul meg a keserüked? Hát igen, persze, tehát, hogy nem úgy történnek a dolgok, hogy én elképzelem, vagy nem úgy viszonyul hozzám a feleségem, nem úgy szólt, vagy éppen megint és akkor, na jó, nem foglalkozom. Igen, az is ide tartozik, de itt most konkrétan a kapcsolatban, egyébként sokféleképpen lehet ezt előidézni. Valóban. Igen, én ezt máshogy tapasztalom. Tehát azt mondja, hogy szeressétek feleségeiteket. Tehát ez az ellentéte. Tehát amikor ez, amiről beszéltem, az én emlékeztek, miről beszéltem, hogy a férfiak mit csinálnak, amikor úgy érzik, hogy nem működik a dolog? Hogy? Elfordulnak, kivonulnak. Kivonulnak a történetből. Tehát itt van a kép, itt van a házasságunk, és a férfi azt mondja, hogy oké, nem foglalkozom. Csináld a magad dolgát. És azt mondja, hogy ne legyetek irántuk keserűkedvűek, hanem szeressétek. A szeretet az ott marad a másikkal, a szeretet az nem adja fel, a szeretet az részt vesz a másik nyomorában is, ha arról van szó, vagy a rossz kedvében, nem most nem azt mondom, hogy te is legyél rossz kedvű, de hagyd őt elsüllyedni, nem hagyom őt elsüllyedni. És ezzel nekem is meg kell küzdenem, azt mondja, hogy ne legyetek irántuk keserűkedvűek. És néha szokott a feleségem emlékeztetni arra, hogy te most keserűkedvű vagy irántam, mert meg szoktuk mondani egymásnak, nem játszmázunk, hogy akkor így meg úgy meg amúgy, hanem megmondjuk egymásnak, igen, te most keserűkedvű vagy. Vagy én megmondom neki, te most nem úgy viszonyultál hozzám, te most olyan hideg vagy felén. És akkor megmondjuk egymásnak, igen, és akkor túl fogunk rajta lenni, igen, ezzel megküzdünk. És nem hagyjuk azt, hogy ez eluralkodjon rajtunk. Meg kell érteni, hogy hogy működik a másik. Nőknek is megvan a maga részük ebben a történetben. Azt mondja Titus levélben Pál, hasonlóképpen az idős asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, nem rabjai a sok bornak, hanem jóra oktatók. Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket, legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszédét miattuk ne káromolják. Megint sorolja itt sok-sok gyakorlati dolgot, ezekre nem fogok mindre kitérni. Egy dologra térnék ki, amit az elején is mondtam, amit példabeszédekben nagyon sokszor megtalálunk, hogy a nőknél mi a leggyakoribb probléma, ami a férfiakat érinti. Hiszti. Így van. Az a csepegés. Hát ez a patvarkodás, ez pont ezt jelenti egyébként, hogy csak mondja, rossz indulatúan, vagy pletykából, vagy egyszerűen nem építően beszél, és csak mondja. Tehát itt egyértelműen mondja, hogy ne legyenek ki. Akár a másikkal szembe, akár a háta mögött. És az ellentéte az, hogy egyébként ez a józanság, ez egy nagyon-nagyon érdekes kifejezés, ami itt van. Ezt megnéztem, hogy mit jelent az eredetiben is. Nem a alkoholmentességről beszél, egyébként az is igaz, hanem inkább úgy tudnám visszaadni, hogy egészséges gondolkodásra. Reális gondolkodásra. Két lábon járjon a földön, vagy a valósághoz igazítsa a gondolkodását, a viselkedését. Tehát ezt akarja kifejezni. És ez mi? Hogyan lehet ezt megtenni? Azt mondja, ezzel folytatja. Hogy szeressék férjüket és gyermekeiket, legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek. Itt sok mindenről lehetne beszélni, de most ezen átugrok. Egy dolgot emelnék ki innen is, amit a legtöbbet hangsúlyozik az ige, azzal kapcsolatban, hogy a nők mit tehetnek hozzá a házassághoz, egy jól működő házassághoz. Péter ezt írja, hasonlóképpen ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük maga viselete iga nélkül is megnyerje őket, figyelve Istenfélő tiszta életeteket. Pál gyakorlatilag ugyanazt mondja, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Nagyon érdekes, amit Péter mond erről. Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének. Tehát a nőkre legjellemzőbb az, hogy ha van, amiről úgy gondolják, hogy nem úgy működik a férje, vagy nem azt csinálja, amit neki kellene, akkor mit szoktak csinálni a nők? Szóvá teszik. Hogyan teszik szóvá? Hát általában gyakran és sokat. Hát, és ehhez képest mit mond az ige? Azt mondja, hogy engedelmeskedj a férjének, és miért? Mi ennek a következménye? Ezt jól csinálja egy asszony. Mire nyeri meg a férjét? Azt mondja, hogy megnyeri, de mire nyeri meg őket? Az, hogy ő is engedelmeskedjen az igének. Tehát magyarul, ha te azt szeretnéd, hogy a te férjed, nőként azt szeretnéd, hogy a te férjed jól működjön az ő férj pozíciójában, de míg nem jól működik, akkor te nem tudod azzal segíteni őt, hogy mondogatod, hogy hát te miért nem működ, miért nem úgy csinálod, miért nem így csinálod, de. Ezzel nem érsz el sem. Azt mondja Péter, hogyha te magad úgy pozícionálod az igével szemben, hogy te megcsinálod azt, amit az ige mond, úgy viszonyulsz hozzá, engedelmeskedsz a férjednek, akkor ezzel őt is azzal arra segített, hogy ő is a helyére kerüljön. Gyakorlati példa. A feleségem tudná erre legjobban példát mondani, hogy ezt ő hogyan gyakorolja. Ez a nőkről szól, tehát én arra tudok leginkább példát mondani, ami az én fejemben van, meg amit én gyakorlok. De például, amit tipikus példa mondom, hogy amikor mondjuk család van, gyerekek, én nem úgy viszonyok ez, vagy mondjuk nem foglalkozok annyit a gyerekekkel, mint amennyit ő szeretné. És akkor nem azt mondja nekem, hogy hát, hogy így, meg úgy, meg amúgy, meg így kéne, úgy kéne, amúgy kéne, hanem először is ő megteszi azt, ami neki a része, másrészt pedig megáld engem abban, hogy én jó apa vagy, hogy én szeretem a gyerekeket. És ez kifejezi, hogy nekem ez az életem. Ja, igen, például. Igen, egy nagyon jó példa. Igen. Igen, csak hogyha nem hallottátok, hogy a kis dolgokat is megdicséri a feleségem. Hogyha valamit megteszek, akkor azért kifejezi, hogy ő ennek örül. És nem pedig az, hogy hú, hát már két napot dolgozik a férj, valami projekt van, vagy itt otthon meg kell csinálni, és akkor, ja, hát még csak ennyire haladtál? Tehát, hogy ez úgy kinulláz egy férfi. Tehát, hogy ez úgy... Oké. Valójában a házassága, hogy erről már korábban beszéltem, az a mennyei mintának. Efézus levélben beszél erről Pál, hogy ez egész dolog, ez Krisztussal is. Ahogyan Krisztus szereti az ő testét, úgy szeressék a férjek is a feleségeiket, és hogy az egyház engedelmeskedik Krisztus, úgy engedelmeskedjen az asszony is az ő férjének. Ez a tanulság, amit levon ki, úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Tehát ez a mennyei minta, amit egy házasságban követni lehet, és ebből nagyon-nagyon sok lehet tanulni a életben. Még most szeretnék mondani egy nagyon-nagyon gyakorlati dolgot, ami, és ezt a végére hagytam, pedig mondhatnám azt, hogy a mi házasságunkban talán ez egyik legütősebb, erősebb tényező, ami a mi házasságunkat radikálisan átformálta. És lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez ostobaság, de csak ennyit tudok mondani. Áldani. Péter azt mondja, legyetek egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, irgalmasok, alázatos szívűek. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Hát ezt általában nem szokták a házasságra alkalmazni az emberek. Hát más a kívülvaló, hát a világban, hogyha valaki megsért, vagy valaki keresztbe tesz nekem, munkahelyen, vagy szomszéd, vagy akármilyen, hát arra, vagy igen. De a házasságban, hát ott azért csak nekem is vannak jogaim, meg igényeim, meg akármi. Azt mondja Pál apostol Galata 6-ban, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig azokkal, akik hozzá tartozunk a hitben. Tehát, hogyha a szomszéddal, meg a munkatársaddal megteszed azt, hogy áldást mondasz, mert Isten égi azt mondja, ha még eddig nem tetted ezt, és nem gyakoroltad ezt, akkor jobb, ha elkezded tenni, mert ezt mondja Isten égéje, de ez egy külön témáról, majd Attila fog még beszélni szombatonként, de azt mondja Isten égéje, hogy tegyél jót mindenkivel, leginkább azokkal, akik hozzátartozóid a hitben, tehát akik testvérek, és hogyha a feleséged vagy a férjed keresztény, akkor ő a legközelebbi hozzátartozód a hitben. Mert ott van melletted minden nap. Akkor vele aztán tényleg tegyél jót, mondj áldást. Mindig. Bizonyságot teszek nektek arra, hogy amióta ezt elkezdtük gyakorolni, azóta megváltozott az életünk. a házasságunk, a hétköznapjaink. Nem bírtam megállni, hogy a végére ne tegyem be ezt az igét, amit az esküvőnkön kaptunk. Emlékszem, hogy amikor még udvaroltam a feleségemnek egy kis papírkára, sőt, nem is papírkára, hanem egy kis levélkére, egy igazi levélkére felírtam neki ezt az igét. Nem a teljes igét, hanem csak az utolsó részt, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. De szeretném most ezt nektek felírni. Nekem nagyon közel áll az ige. Felolvasni. Sokkal jobb azoknak, akik ketten vannak, mint annak, aki egymaga. Mert jó jutalmuk van munkájukból, mert ha el is esnek, az egyik fölemeli a társát. De jaj az egyedül lévőnek, mert ha elesik, nincs, aki fölemelje. Ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, miképp melegedhet meg? Ha az egyiket megtámadja is, valaki ketten ellenállhatnak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Hát most felteszek nektek egy keresztkérdést. Szerintetek mi ez a hármas kötél? Férj-feleség, ez biztos, ezzel egyetértek. Azt mondja Csó, hogy Isten a harmadik. Egyetértetek ezzel? Én nem értek vele. Na. Figyeljétek meg még egyszer, oké? Még egyszer, nézzétek meg az igét. Tudom, eddig én is mindig így értettem ezt. Egyébként részben igaz, tehát Isten nélkül abszolút nem működik a dolog. De azért nem csak arról olvastunk, hogy újjászületik az ember, aztán kész, működik minden. Erről olvastunk eddig? Miről olvastunk eddig? Ha újjá vagy születve, akkor neked tökéletesen működik a házasságod. Ha? Ezt olvastuk? Ha nem ezt olvastuk. Érdekes, én se ezt olvastam. Pedig én is mindig azt gondoltam, hogy a hármas kötél az férj, feleség és Isten. De valahogy a Bibliában nem ez a képlet tűnik ki. Nem ettől lesz jó egy házasság. Nézzétek csak! Így van. Azt mondja, figyeljétek meg, jó jutalmuk van munkájukból. Mi ez a jutalom szerintetek? Amiket itt leír egyébként, hogy az egyik fölemeli a másikat, megmelegszenek együtt, tehát, hogy van ez a harmónia, intimitás, megvan, és a külső támadásnak is ellen tudnak állni. Tehát, hogyha ez egyik bukdácsol, a másik segíti őt előre, megvan az intimitás kettőjük között, és ha külső támadás jön, körülmények, nehézségek, akkor együtt tudnak ezzel szembe menni. Ez a jutalom! Akkor mi a munka? Mert azt mondja, hogy a munkájukból van ez a jó jutalom. Hogy? Ellenállni, szétszakító tényezőnek, oké. Megérteni a másikat. Nagyon jó, igen, Joe? Így van, így van. Tehát nagyon jó, ahogyan megfogalmaztad. Mindaz, amit tesznek a házasságért, az a munka, amit a házasságba belefektetnek, az a, amiről eddig beszéltünk, mindaz. Az az a munka, az az a harmadik kötélszál, amit egyébként csak, és ez nem volt butaság, amit mondatok, hogy Isten a harmadik szál, de önmagában ez így nem igaz. Mert azt a munkát, az csak Istennel lehet megvalósítani. Tehát ilyen értelemben igaz, hogy Isten, de Isten munka nélkül az úgy nem. Az úgy nem működik. Mert ugyanúgy vannak keresztény házasságok, amik tönkre mennek. Mert nem teszik bele azt a munkát, vagy mert nincsenek is újjászület. Akkor nem is keresztények, de most ezt tegyük félre ezt a gondolat. Tehát azt mondja, hogy jó jutalmuk van a munkájukból. Hát, hogyha te házasként beleteszed azt a munkát, újjászületett keresztény emberként a házasságodba, és ezt mind a két fél megteszi, akkor jó jutalmad lesz belőle, akkor egy jól működő házasságot fogsz kapni. Mi ezen dolgozunk, végezzük ezt a munkát, dicsőség Istennek, folyamatosan tanulunk ebben, és az a szívem vágya, hogy ezt, akik házasságban élnek, akiknek Isten ezt a kiváltságot adta, vagy adni fogja, azok mindezt megtanulják. Ezt kívánom szívemből. Isten tegye áldotta az ügyét a szívetekben.